meghatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha a kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el idén a várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet, és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat amennyire lehet feltöltik, és a szükséges pénzek is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esetén az árrés csökkentést a kormány, jelentette be a tárcavezető. Azt mondta, az intézkedés jó eszköz, ezért vezették be, először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, utóbbi esetében is fent kívánják még tartani az intézkedést. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online visszaélések több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak, a maffia egyre profibb eszközökkel próbálja meg a betétesek pénzét kicsalni, hangzott el. Munkacsoport alakult és jogszabályváltozások is lesznek a kibercsalások visszaszorítására. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 50%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tart attól, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. Elhangzott, a kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken kell ennek bekövetkeznie. Orbán Viktor telefonon egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, a térség turizmusa került veszélybe. Orbán Viktor hivatalában fogadta Irakli Kobakidze, georgiai miniszterelnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Áttekintették a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok aktuális helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, valamint előkészítették a júniusban Magyarországon esedékes magyar-georgiai kormányzati csúcs találkozót. Irakli Kobakidze is beszédet mond a ma kezdődő kétnapos Budapesten zajló CPEC Hungary konferencián. Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese, ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint arról, hogy a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. A magyar tárcavezető a Knesset elnökével is beszélt és arról számolt be, Amir Ohana is úgy vélekedett, jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Az izraeli kormányfő bejelentése szerint megölték a Hamász gázai vezetőjét. Benjamin Netanyahu a parlamentben tartott beszédében közölte, Mohammad Sinwar, a Hamász gázai vezetője, életét vesztette tehát egy izraeli légicsapásban. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írta meg orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Elon Musk távozik az amerikai kormányzati pozíciójából. A világ leggazdagabb embere az Exxon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott az amerikai elnöknek a lehetőségért, hogy vezethette a Dodge néven ismerté vált kormányzati hatékonysági minisztériumot. A Tesla és SpaceX vezér egy nappal azután távozik az amerikai kormányzatból, hogy nyilvánosan bírálta Donald Trump adótörvénytervezetét, túl drágának nevezze azt. Ha a cseh kormány szerint Kína a felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Végül az időjárásról. Délelőtt több lehet a napsütés, de később újra több felé lehet zápor, zivatar, néhol akár tartósabb eső is hullhat, a szél sok felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 29-e csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Vaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetést követően reggeli műsorunkban vendégünk, aki elkalauzol bennünket az egyházról szóló filmek világába, dr. Lázár Kovács Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kommunikáció és Média Tudományi Intézetének docense. 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsoron következik, melyben az éltető kapcsolatok közösségét mutatjuk be Önöknek. Vendégünk lesz Oláné Lajtos Julianna, miskolci csoportvezető. Szó lesz a nyugdíjas önkénteskedésről, vándorbölcsőről, szívpárnavarrásról és táborokról is. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Mert vannak abban a korosztályban olyanok is, akik még idősebbek, és az lenne jó, hogyha valakivel tudnának kapcsolatot tartani, tehát nem ápolásról van szó, hanem kifejezetten arról, hogy valaki elmegy hozzá, és ott minden héten legalább egyszer beszélgetnek, esetleg kártyáznak, játszanak, elmennek sétálni, hogy tudjanak egymásról, hogy minden héten meglegyen ez a kapcsolat, és aki elmegy oda hozzá, annak ez egy rendszeres olyan foglalkozási időpont, amit ő betervez az ő életében.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkkal jelentkezünk, melyben elsőként egy könyvbemutatóról számolunk be, majd az Ecsédi Motoros búcsúra látogatunk el. Ajánlunkban Eberlein Éva, a Gyújts Fény című könyv szerzője szólal meg.
Tökéletes szülő mitoszát romboljuk le, ugyanis nagyon sokan meg akarják óvni a gyereküket mindentől, és rettegnek attól, hogy hibát kövessenek el. Hát én megnyugtatok mindenkit, úgyis fogunk hibákat elkövetni, és tökéletes szülő, meg tökéletes nevelés nem létezik.
Napról napra című regionális műsorunkban dr. Sereg Róberttel, az Egri Markot Ferenc Kórház urológiai osztályának főorvosával beszélgetünk. Bejátszásunkban a prostata megnagyobbodásáról szól.
gyakorlatilag minden férfit érint valamilyen módon a prostatának a jó indulatú megnagyobbodása. Teljesen normális jelenség, nagyon gyakran nem okoz semmiféle panaszt, ha nem okoz panaszt, akkor nem kell piszkálni, nem kell rá külön gyógyszer.
Milyen panaszokról beszélünk?
Hát ez egyszerűen mechanikai módon a vizelet elfolyását gátolja, olyan, mint hogy picit elkezdenénk zárni a csapot, ami nagyon gyakran ilyen nagyon lassú folyamat, és így az ember igazából úgy hozzászokik, hogy sokszor észre sem veszi.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a halál fogalmáról szóló elmélkedését. 11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az Isten dicsőítő szolgálatról Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével beszélgetünk. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Rezek Román egyszerű szonett Szűz Máriához című versét Tóth Levente mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban Barat Szent Magdolna Zsófiáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Meghozta a pápás filmek iránti érdeklődést Ferenc pápa halála. Tarul a streaming szolgáltatóknál a Konklávé és a Két pápa. Bizonyára hallgatóink közül is sokan látták már őket, hiszen Ferenc pápa halála után 283%-kal nőtt például csak a Konklávé című film megtekintéseinek száma a fizetős szolgáltatóknál, a Két pápa pedig a Netflixen visszakerült a top 10-be, és ez csak kettő a pápákról vagy a Vatikánról szóló filmek sorában. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját. Beszélgető társam, aki elkalauzol bennünket az egyházról szóló filmek világában, dr. Lázár Kovács Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének docense. Amikor felvetettem a témáját a mai beszélgetésünknek, akkor azt mondtam, hogy a pápa filmek. De hát ez egy laikus megfogalmazás, lehet, hogy ilyen kategória a filmművészetben nincs is.
Mondjuk az egyház, a vallás témájában ugye vannak olyan filmek, ami papokkal foglalkozik, szerzetesekkel foglalkozik, vannak Jézus filmek, vannak evangélista filmek. Ugye az 1900-as évek elejétől kezdve maguk a Lumière testvérek is készítenek olyan témájú filmet, ami vallási tematikájú. Ugye a Jézus filmekkel kezdődik az egész. Tehát ugye talán az legfontosabb az, hogy eldőlt a római katolikus hagyományban, illetve magának mondjuk a kereszténységen belül, mert az ortodoxia is így gondolkodik, hogy ábrázolni lehet Isten. Istent. Tehát innen indul az egész, hogy nálunk ugye a képtilalommal szemben egy nagyon erős képtisztelet alakult ki, és a képtiszteleti hagyomány megnyitotta a teret arra, hogy az Istent ábrázoljuk úgy, ahogyan, hát mi elmondjuk, sokféleképpen ábrázoltak, mert el lehet ezt az egészet vinni nagyon sokféle irányba, már a gyerekkortól kezdődően, és ennek a 2004-es mondjuk a Mel Gibson féle film egy nagyon erős lenyomata, tehát, hogy azt mondta Mel Gibson, hogy a szenvedésnek a 12 óráját akarja ábrázolni. Tehát ő azt mondta, hogy nem a Jézus filmet akarok csinálni, nem a Jézus élete, meg a tanítása, hanem csak 12 óra Jézusból. Tehát ha a Mel Gibson passióját nézzük, akkor ugye elvárták tőle, hogy hát a Jézus nem ilyen volt. Hát a Jézus nem ilyen volt, de az a 12 óra, amit ő akart ábrázolni, az nagyjából így lehetett. Egyébként a pápa maga is, mikor megnézte, ugye azt mondta, hogy hát ez valóban így történt. Aztán, hogy ez hogy történt, nyilván senki nem tudja, de mindesetre volt egy elhatározás. Tehát azt akarom mondani, hogy a figyelem, ami az egyházra irányul, az Jézuson keresztül jött elő, tehát, hogy ezek az alakok, ezek folyamatosan a gondolkodó embereket, és a filmesek is gondolkodó emberek, azokat megszólítják, és valamit kell vele kezdeni.
És szétválaszthatjuk ezeket az alkotásokat mondjuk egyházias és profán részre?
Nagyon fontos ez, amit itt mondasz, mert igazából ugye magának a gondolkodásmódnak is van egy története. Tehát, hogyha a 130 év ezelőtti filmeket nézzük, és az első 1890-es években elkészült Gecemáné kerti, vagy a Koponyákhegyi jelenteket megnézzük. Ott van egy emelkedettség, egy olyan fajta pátosz, amelyik jellemző volt az egyházias nyelvre. Ez a pátosz, ez azért nagyon erősen ugye elment most már akár az irónia, vagy a szarkazmus irányába is. Tehát, hogy a gondolkodás módunk 130 év alatt változott, és ez a Jézusról való gondolkodásunkat, az egyházról való gondolkodásunkat is érintette. Tehát igen, vannak olyan filmek, amelyek térden állva igyekeznek készülni, imádkoznak az alkotók, és megpróbálnak vallásias, egyházias módon. Egyébként ez egy külön műfaj valóban, mondjuk az egyházi vagy vallásos művek. Ugye ezeket röviden háromféle kategóriába lehet sorolni. Vannak a vallási művek, például a vallási művekbe soroljuk a szentírást, az ikonokat, ahol az imádság, úgy mondanám talán, hogy az isteni beavatkozás jelen van. Tehát, hogy nem magától született az evangélium. Hogy a Szentírás az egy olyan ihletettséggel van, ami túlmutat a művészeten, de mégis az. Tehát felfogható is. Tehát ezek a vallási művek. Aztán vannak vallásosnak nevezhető művek, de ezek inkább propaganda alkotások. Tehát a propaganda, amelyik azt mondja, hogy van Isten, van Jézus, szeressük őt, és akkor sok ilyen film készül. Például egy rendező egyszer csak ideges lesz azért, mert hogy az egyházat támadják, és akkor megcsinál egy filmet ebből a védekezésből, vagy a dühből, és akkor ebből is lehetnek jó alkotások egyébként, de azért azt kell mondjam, hogy ezek a típusú alkotások, ezek mégiscsak a vallási propaganda alkotások közé tartoznak, tehát ezek nem magas szintű művészetek. És van a harmadik típusú, ami tulajdonképpen a vallásos alkotások, amelyek ugye azt mondta, hogy az első a vallásos, a másik a vallási, és azt mondom, hogy ez pedig a vallásos művészethez tartozik. Ezek Kodály Zsoltától Lajta Lászlóig, Arvo Perttől Monteverdiig, tehát azok magas szintű, de ez ugyanúgy mondjuk egy festőnél is, egy El Grecóról is ugyanez elmondható, vagy egy Rembrandtról is, ahol egy nagyon magas szintű gondolkodás, magas szintű szenvedés, Jézussal való közösségvállás, mert az a másik, hogyha olyanok akarunk menni, mint Jézus, akkor a művésznek is olyannak kell lenni, tehát akkor annak is végig kell menni a szenvedésnek ezen az útjain. Tehát most mondom például Martin Scorsese-nek, ugye Scorsese a pápának, a Bergoglionak egy nagy barátja volt, és ő például filmekben is szerepel, Scorsese, aki együtt, hogy is mondjam, küszködik azzal, hogy mit jelent Jézusi életet élni. Öt házasságban él a Martin Scorsese, ötödik házasságában, de ez a házasság az tart 30 éve, és a felesége Parkinson kóros is. Ez a sok ízületi gyulladása is van, és ápolja a Scorsese, tehát egy Oscar-díjas rendező, akinek az az élete, hogy a feleségét 30 éve ápolja. Tehát ő tudja, hogy mit jelent a Jézus, megcsinálja a Silence című filmet, ami ugye a jezsuiták japán missziójáról szól, ezt a Martin Scorsese csinált. Nekem Kanadában ott egy társaság mesélt, hogy milyen nehéz volt megkeresni a pénzt neki arra, hogy meg tudja csinálni a jezsuitákról szóló, a japán misszióról szóló Csönd, vagy Némaság, talán inkább így fordítható című filmet, és most például Jézus filmen gondolkodik, és ez is a Bergoglióval, a pápával barátságából származik, hogy egy hasonló korú, idős, olasz hátterű rendező Scorsese egy magas szintű intellektuális képességgel egy szoftvert végigfuttat a Jézuson. Tehát tulajdonképpen minden egyes embernek végig kell futtatni a saját szoftverét a Jézuson. Hogy mit jelent az, hogy halál, élet, szerelem, boldogság, megbocsátás, tehát ezt a jézusi szoftvert minden embernek végig kell futtatnia magán is, lesznek eredményei. Elutasítjuk a Jézust, megbüntetjük, nem akarok templomba menni, utálom az egyházatok, papokat, stb., de Jézus folyamatosan kopogtat. Tehát attól függetlenül, hogy lezárom a kapcsolatomat Istennel, ugye ezt Karl Rahner és a többiek kidolgozták a 80-as években teológiailag, hogy az embernek a legmélyebb kérdése az Isten. Na, most a filmekben is ugyanez van, hogy a filmekben akár Scorsese-ről beszélünk, akár Bergmanról, vagy ugye vannak itt filmrendezők, vagy André Tarkovsky, ezek mind-mind tulajdonképpen ezt a kérdést vetik fel, ugye a pápa kérdésről volt szó. Hát tulajdonképpen 2011-től kezdődően egy nagyon erős, lehetne korábbról is beszélni, mert vannak például, mondanék egy példát, a 1950-ben készült Roberto Rossellinek a Ferenc Isten lantosa például. Ott a pápától való eljövetel után kezdődik a film, vagy itt van a Zeffirellinek, ami egy 23 évvel később készült Napfivér holnővér című film. Ugye ott is Ferenc elmegy a pápához. A pápa ott lejön a trónusról, ugye megcsókolja a lábát. Lehet, hogy most mondom, a Bergoglio látta azt a filmet, és az megragadhatta, hogy a pápa lejön onnan a trónusáról, és Szent Ferenccel beszélgetve letérdel a Ferenc előtt, és a mezítlábát megcsókolja. Ez ugye nagyon fontos volt Ferenc pápánál is. Tehát nem lehet tudni, hogy a gondolkodásnak a története, vagy a művészet története, hogy hogyan hat, hogy rád, rám, arra, aki most hallgatja ezt a műsort, hogy egy regény, egy vers, egy festmény milyen hatást gyakorolt az életében.
Na pont erről szeretnélek kérdezni, mert ugye, amikor legutóbb beszélgetünk, akkor húztál egy vonalat, ami lehet, hogy nem egy éles határvonal, a Jézus filmek és a Krisztus filmek között, ha jól emlékszem, és a Jézus filmek azok az alkotások, amikor a rendező szabadon bánik az anyaggal,
igen,
míg a Krisztus filmek azért valamivel jobban követik a keresztény kánont. Hát Scorsese is megcsinálta a Krisztus utolsó megkísértését, és a mai napig vannak, akik a szívükhez kapnak, ha megnézik, vagy meg se nézik.
Igen, ennek a tendenciának tulajdonképpen ugye ez megint az úgynevezett szekularizáció, vagy az elvilágiasodás, hogy mindenkinek joga van ezt a jézusi szoftvert fölvenni a földről, nézegetni, kezdeni vele valamit, nem kell templomba menni hozzá, nem kell papokat szeretni, stb., hanem egyszerűen dolgom van a Jézussal is. Amit mondasz, az valóban úgy van most is, tehát hogy sokféleképpen lehet osztályozni a filmeket. Ez is egy szempont, ahogy az előbb elmondtam ezt a hármat, most ezt a másik kettőt mondjuk, hogy a jézusi film az azt jelenti, hogy Jézus nekem nem a megváltó. Jézus nem az Isten fia, hanem egy jó srác volt, és akkor mondhatom most például Pasolininek a Máté evangéliumát, ami Jézusról szól, és akkor utalva erre, hogy a Pasolini filmre egy marxista ember volt, egy marxista filozófus, homoszexuális, akinek egy fontos kérdés volt, és megcsinálja a legjobb olyan filmet, ahol nyitva hagyja a kérdést, ő nagyon szépen, becsületesen végigmegy. Csodák vannak, a feltámadás bizonyos értelemben jelezve ott van, és egy távolságtartással de hozzá. Tehát én például, igaz, hogy ő ateista volt, meg igaz, hogy nem volt közeli gyakor, de a szívében keresztényként, ugye ez az anonim kereszténység keresett, tehát ő ezt egy Krisztus filmnek szánta, és szerintem az is. De vannak olyan, mondtad a Krisztus utolsó megkísértését, az egy Jézus film. Mert ott Jézus küszködik, szerelembe esik, felesége lesz, stb. Tehát, hogy így is lehet elgondolni. Tehát Jézus olyan szabadságfokkal ajándékoz meg bennünket, hogy mindent lehet vele kerék alá tenni, onnan is kivenni, mindent lehet a Jézussal csinálni, és meg is csinálják. Ezek borzasztó távlatok is, meg egy nagyon felemelőek is. Visszatérve a Krisztus filmekre, a Krisztus film pedig azt jelenti, hogy nekem megváltom, hogy nekem Istenem, és ott van egy olyan az alkotásban, hogy Jézus Krisztusként, ugye a legrövidebb hitvallásunk az a Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, ezzel elmondjuk, hogy ő a messiás, mert a Krisztus, a fölkent, az tulajdonképpen Jézus. Tehát ha azt mondjuk, hogy Krisztus film, akkor azt mondom, hogy a felkentről, a messiásról szóló film. Itt is van egy ilyen buvópatakszerű harc, egy szellemi harc a filmtörténetben, hogy ki nekem a Jézus. Hogy csak egy jó srác, és akkor Jézus film van, vagy pedig Krisztus a megváltó, aki viszont hát támaszt felém követelményeket.
Talán ugyanez elmondható a pápa filmekről is, hiszen úgy is közeledhetek a pápához, mint Krisztus földi helytartójához a filmen keresztül, vagy úgy mutatva be őt a filmben, meg úgy is, mint egy valakihez, akit nagy nehezen, vagy éppen könnyen választ meg a konklávé mondjuk.
Így van, ez egy sorba illeszthető ügy. 1972-ben Fellini, olasz rendező, Fellini Róma címmel csinál egy filmet Rómáról. Hát ugye Róma nem elképzelhető a Vatikán, a pápaság nélkül. Érdemes megnézni a filmet, ugye ez 72-ben azért az, 68-ban még ugye forradalom van, szexuális forradalom, stb. Tehát 72-ben csinál egy ilyen filmet, ahol már nagyon komolyan elgondolkodik például erről is, van egy divatbemutató, vatikáni divatbemutató, ahol apáca ruha van, püspök ruha, hogy a püspök kerékpáron, hogy tud majd menni, milyen ruhát vegyen fel a kerékpározásra, a különböző rendeknek a ruháit, tehát hogy van egy ilyen divatbemutató, és a divatbemutatónak a szélén megjelenik egy alak egy gyertyával a kezébe, egy tulajdonképpen egy durva ruhában, egy ilyen ferences-szerű ruhában, nem látjuk az arcát sem, és oda leül a vatikáni divatbemutató mellé, és ott ül végig, és akkor egyszer van egy pillanat, mikor a végén elmegy. Tehát, hogy ott van a Szentlélek. Ott van a Szentlélek, miközben megy a vatikáni divatbemutató, 72-ről beszélek, tehát mindent meg lehetett csinálni az egyház. Az egyház az elmúlt 200 évben mindent el kellett, hogy tűrjön.
Igen, de volt azért index, tehát igen. Olyan könyvekre mondtak ki igen. Indexet, vagyis hát azt mondták ki, hogy katolikus ember a hite, illetve üdvössége érdekében ne olvass igen. őket. Filmeknél volt ilyen?
Igazából ez már ugye a film nagyon késői, tehát az írott szövegek az egy 500 éves harc, ugye hát Luthertől kezdődve, tehát az a szónak a harca, hogy a Wittenberg kiakasztja a tételeit, és azok szavak, olyan szavak, amik súlyosan hát vádolják az egyházat. És az egyház, ha megnézzük a pápáinkat, II. János Pál ezt nagyon szépen elkezdte, hogy ahova elment, mindent bocsánatot kért. Tehát minden, ami az elmúlt 600 évben a fehér ember által elkövetődött, az egy zsidó-keresztény történet. Fasizmus, kommunizmus, Hiroshima, ezek mind-mind zsidó-keresztény hagyományi országokban készen. Ezt nem Kínában, meg nem Japánban csináltak, ott más csináltak, de mi ezekért felelősséget tartunk. Az egyház is felelősséggel tartozik. Tehát azt, amit maga mondani, hogy ez a kritika, vagy elvilágosodás, vagyis hogy elvesztette a, mondjuk így az egyház a hatalmát, az emberek többsége már megvan úgy Európában, hogy az életét az egyház nélkül, vagy a vallás nélkül le tudja élni. Tehát, hogy el tudja ezt képzelni. Na most az emberek többsége 100 évvel ezelőtt nem így volt. Nem így volt, mert amikor a film történet kezdő. Tehát miközben megy a elvilágosodás, hogy az emberek pénzt akarnak, nyaralót akarnak, új autót akarnak, jó iskolát akarnak a gyereknek, ezek közben az, hogy szolidaritás kultúra van, meg egyház, ezek háttérbe szorulnak. Hangsúlyozom, hogy ez csak Európa, meg Amerika, mert mondjuk Ázsiában, Afrikában más a helyzet. Tehát, hogy mi egy lefelé menő, és ez a filmek is mutatják egyébként, hogy egy lefelő menő, mondjuk így zsidó-keresztény Európa, vagy zsidó-keresztény fehér ember kultúráját látjuk ezekben a filmekben, és a pápa filmekre kérdezve, ugye a Fellini Rómában ezt 72-ben elkezdődik, de aztán mondjuk egy Nino Moretti nevű olasz 2011-ben csinál egy Van Pápánk című filmet, ami szinte egy humoros, Michel Piccoli játsza tulajdonképpen a pápát, Jerzy Stúr, egy nagyon jó rendező, lengyel rendező, meg színész játszik benne, tehát az is nagyon fontos, hogy a legjobb rendezők, forgatókönyvírók, dramaturgok dolgoznak, és a legjobb színészek ezeken a filmeken, tehát szépen, hogy is mondjam, ellép a film is, meg az irodalom is, meg a festészet is attól a Jézustól, akit az egyház ad nekünk. És helyette kapunk olyan Jézusokat, meg olyan egyházat, amit egy rendező ad nekünk, amit egy író ad nekünk. Bizonyos értelemben demokratizálódik a dolog, tehát nem csak a pap mondja meg a püspök, hogy mi az, hogy egyház, hanem megmondja egy rendező, egy író, egy zenész is, mert ő is gondolkodik erről, esetleg még templomba is jár, és a többi, de nem ebből él. Nem ebből él, hanem neki ez egy téma sok közül. És aztán ugye vannak Quo Vadis filmek, ugye ezt 1912-ben csináltam meg, ugye itt Sienkiewicz lengyel regényéről van szó, amit egy Jerzy Kavalerovics nevű rendező 2001-ben csinál meg, úgyhogy csak a Péter miatt mondom, hogy a pápaság, tehát a Péternek a szerep volt. Tehát, hogy ezek, mondjuk ezekben a Quo Vadis filmekben is, amit tehát egy lengyel irodalmi műre készül, ezt tulajdonképpen 12-ben megcsinálták, 1951-ben megcsinálták a témát, és 2001-ben is volt egy ilyen nagyon szép lengyel film egyébként. Visszatérve majd még erről lehetne beszélni, hogy a II. János Pál mellett is van egy nagyon erős lengyel filmes csapat, illetve a Bergoglio pedig az olasz származása miatt, meg a háttere miatt ő hazaérkezett Rómába. Ugye egy migráns család, aki hazaérkezik, és az egész Hollywood tulajdonképpen Angeli Jolie-tól kezdve a Wahlberg, a Mark Wahlberg, aztán ugye a Leonardo DiCaprio, azt említettem a Martin Scorsese-t, Sylvester Stallone, ezek mind olasz hátterű emberek, és ezek egyengedték a filmes útját, ha úgy tetszik, a pápának. Visszatérve az Ifjú pápa című film, ugye ez egy nagyon fontos 2016-ban, amit a Paolo Sorrentino rendezett, aki minden díjat ugye korábban elhozott két nagy filmjével. Sorrentino olasz rendező. Ott van otthon. Ugye hát ő neki Nápoly a bázisa, de igazából Rómában is otthon van, és megcsinálja ezt a filmet, az ifjú pápát. Most ennek persze évadjai vannak, ismerjük. Amit akarok mondani, hogy Sorrentino az egyik legjobb rendező Európában, és ő talán a világon is. Nagyon magas szinten fogalmaz meg, nagyon gazdag filmeket csinál. Tehát úgy tudjuk nézni a filmjeit, mint hogyha egy nagy történelmi tablót néznénk. Gyönyörű szép tájak, gyönyörű szép épületek, tehát megvan a háttér, és ott persze a papok grasszálnak közben, meg a püspökök a pirosban, meg a bíborban, meg akármi, de a szemünk jól lakik tőle, élvezzük, élvezetes nézni a filmet. És
de nem csak emiatt, bocsáss meg, mert lehet, hogy nem volna szabad kimondanom, vagy nem élik, de nekem tetszett az ifjú pápa. Én az ifjú pápának, tehát ennek az évad sorozatnak az első évadát láttam, ez 9 vagy 10 rész volt.
Igen, 10.
És bár vannak benne eléggé, hogy mondjam, szaftos jelenetek, de maga a film akármilyen fiktív, akármilyen negatívnak is mutatja be adott esetben a pápát, de jó film, és tetszett.
Igen, itt utalnék ugye a 2024-es konklávéra ugranánk most innen, de még ugye van az Új pápa című film, amit a John Malkovichékkal forgatnak, és ami szintén egy érdekes történet volt. Tehát tulajdonképpen, vagy volt egy másik sorozat, a Jeremy Irons, aki szintén ugye nagy színész, 2011-ben a Borgyák sorozat, ami szintén, tehát ezek mind végig mentek ezeken a nagy megosztókon is, a stream rendszereken is, tehát az egyházzal az emberek találkoztak méghozzá nagyon magas szintű esztétikai minőségben. Tehát sok pénzzel, jól elkészített filmek voltak, és amit mondasz, az is egy nagyon fontos dolog, hogy voltak szakértőik, tehát dolgoztak benne papok is adott esetben, aztán nyilván átírták a forgatókönyvet, mert a dramaturgia fontos, hogy ott izgalmas legyen, csak a konklávét hoztam példának, tehát ugye a konklávéba eljutunk odáig, és ez 2024, tehát a gyakorlatilag Ferenc pápa halál előtt vagyunk a pápa filmek sorsánál, hogy egy női belső szervekkel rendelkező nő vagy férfi lesz a pápa.
Igen, sokan mondják, hogy addig a pillanatig, amíg ez ki nem derül, jó a film. Valójában szerintem, pedig nyilván több olvasata is van egy-egy filmnek idézőjelben, de szerintem pedig pont ebben legalábbis számomra az volt a lényeg, és elfogadható, hogy ugye a bíboros kinyírja a bíboros társait idézőjelbe, akik esélyesek a pápai trónra, nem hagyja a szent lelket dolgozni, hanem ő veszi a kezébe úgymond a dolgokat, igen, jó szándékúan, de így jut el végül is az egész folyamat a legrosszabb véghez.
Igen, tulajdonképpen ugye azoknak mondom, akik nem látták a filmet, meg sok ember valószínűleg nem is, mert itt azért Szent István rádió, tehát hogy az fontos, hogy akik hallgatják a műsort, hogy azt érzékeljük, hogy van ennek a Jézusról való beszédnek nagyon sokféle szintje. Tehát az, amit a templomokban csinálunk, otthonainkban, én pásztori vagyok, mondjuk akkor én a pásztori templomba, Szent Lőrinc templomba, vagy bárhol, mindenki saját szintjén találkozik esztétikai szinten ezzel a liturgiával, hogy milyen az orgonista, hogy milyen szobrok vannak benne, milyen festmények. Tehát ez 600 éve ott van a falon, mondjuk egy szerencsés helyen. Van, ahol 1000 éves emlékeink vannak. De ami a fontos, hogy 2000 év óta próbáljuk képben ábrázolni ezt az egész jelenetet, ami a születés, a halál, a keresztre feszítés. Tehát, hogy Jézus ott áll előttünk, a liturgiában, az életünkben, abban, hogy kínlódunk, és hogy ezek a filmek is tulajdonképpen lenyomatai ennek a kínlódásnak. Tehát nem arról van szó, hogy megmondják ezek a filmesek, hogy milyen a Jézus, hanem hogy elgondolkodnak, elszenvedik a dolgot. Persze pénzt is kell keresni, mert az is fontos, hogy megkeresse a pénzét, és olyanná kell tenni, hogy sok ember megnézze, fogyasztható. Ez a tömegkultúra, ez így működik, hogy sok ember meg tudja nézni, tehát tömegkultúrával vagyunk benne. Szóval amit akarok mondani, hogy igen, a konklávéban van egy ilyen dolog, de itt igazából ez az egész kérdés túlmutat már azon, ahol most tartunk, mert mi lesz akkor, ha egy robot majd azt fogja mondani, hogy őt is Isten teremtette, és ő szeretne a pápa lenni. Vagy 1 millió év múlva, ugye tulajdonképpen 30 000 év óta van ember. A homo sapiens az jó 40 000 év. De egy 40 000 éves projektben vagyunk benne. Ebből 2000 év a Jézus. Tehát, hogy a történetünk most kezdődik, az emberiség. És hogyha még 5 millió évig élünk, tegyük fel, mondom, csak 40 000 év óta vagyunk. Ami mögöttünk van, az 40 000 év is. Amíg 5 millió évig élünk, nem lehet, hogy 1 millió év múlva egy robot azt fogja mondani, hogy én akarok lenni a pápa. Vagy esetleg majd állatkísérletek révén, mondjuk a majmok egyszer csak tudatra ébrednek, és egy majom azt fogja mondani, hogy ő akar lenni a pápa, mert hogy ő is Istennek a teremtménye. Tehát amit akarok mondani, hogy ez a film azzal zárul, ez a konklávé, hogy ez a félig férfi, félig nő azt mondja, hogy hát őt is Isten így teremtette, és így lesz pápa, hogy ő így van. De ezen az alapon mondom, gondolom minden, egy robot is, meg bárki mondhatja ezt. Tehát a határokat feszegetjük. Egyébként az ukrán-orosz háborúval is feszegetjük a határokat. Játszunk a halállal, játszunk az élettel, az atomháborúval játszunk. Tehát nem biztos, hogy lesz 1 millió év, vagy 5 millió év még pápa filmekre, de ha lesz pápa filmekre 1 millió év, akkor az egy nagyon érdekes dolog lesz, hogyha mi azt majd a mennyországból nézzük.
Vannak olyan pápa filmek is, vagy pápákról szóló filmek, amelyek művésziek, színvonalasak, de mégis, hogy mondjam, katolikusak.
Ez nagyon fontos, hogy ezek a filmek, amik elkészülnek, mondjuk most menjünk Ferenc pápa idejére, még Ferencet megelőzően mondjuk, esetleg térjünk arra rá, hogy második János pápa kapcsán is ugye vannak ilyen filmek, és a film, ami második János pápáról készül, az például az ember, aki megváltoztatta a világot. Ez egy dokumentumfilm volt 2005-ben, ami viszont fontos, hogy azt is lássuk, hogy digitalizáció van. Sokféle módon lehet. Van egy csomó archívum, tehát, hogy a film repertoárja, a készségek, tehát a spájz, amiben vissza lehet menni, azért kibővül, egy hatalmas nagy spájz van, amiben vannak mozgóképek, ilyen képek, ezeket összeszedjük, és a konyhába elkezdjük a filmet csinálni. Ez az az idő, amikor második János Pál lesz a pápaságában, tehát ott kap egy nagy technikai lehetőséget is, hogy közel megyünk a kamerával, nem kell nagy kamera, ugye nagy kamera zavar, egy kis kamerával el lehet bújni a bíborosok között, lehet egy-két fotót csinálni, vagy egy filmet, tehát kibővül a filmnek a bemutatási lehetősége. Második János Pál idejére esik ez. Itt az elmúlt 60 évről, vagy 50 évről beszélünk már, és a film a 130 éves. Tehát a 130 évből 50 év az a második János Pál, a 16. Benedek és a Ferenc pápa. Tehát amikor erről a három pápáról beszélünk. Szóval visszatérve, az ember, aki megváltoztatta a világot, az 2005-ös film, és tulajdonképpen ugye ez egy olyan film volt, ami egy jó minőségű, megint csak lengyel háttérrel készülve, amerikaiak is benne vannak, megpendíti azt a fajta pápát, hogy ő a mi pápánk, az egyházunknak a pápája, az egyház az egy szentség, egy ősszentség, és ugye ez is nagyon fontos, hogy például, ha visszatérek még az ifjú pápára, vagy a konklávéra, amelyik ilyen szekularizált Jézus filmek, nem Krisztus, hanem hát ezek azért egyházat néznek, tehát az egyházat vizsgálgatják, tulajdonképpen ennek van egy másik fajta formája is, amikor az egyházat így nézegetik, az ördögügyvédje például 1997-ből, az ördögűző, vagy most készült a Russell Crowe-val a pápa ördögűző. Tehát, hogy ez a titokzatos egyház, ez a filmeseket is, vagy a Da Vinci kód, ugye ezeket is mind ismerjük, ezek 2006-os. Tehát a 2006-ban megcsinálják a Da Vinci kódot, és 2005-ben meg elkészül a második János pápa film. Tehát ez a kettő film egy évben készült tulajdonképpen, tehát megcsinálnak egy jó filmet második János pápáról, de a Da Vinci kód is ott van. Tehát aki az érdekel, hogy titokzatosság, hullák a 13. századból, meg nem tudom, eltemetett, meggyilkolt főpásztorok, akkor ott van egy ilyen is. Tehát, hogy megkapja a titokzatos ezt a titokkal teli borzongató valamit, de ez nem különbözik egy háborús filmtől műfajilag, vagy egy jó krimi, egy kalambótól. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki ölte meg a nem tudom én a püspököt.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
A dr. Lázár Kovács Ákossal készült beszélgetésünk második része következik.
Tehát visszatérve a második János pápánál, ugye egy Jeff Blackner nevű rendező volt, aki 2005-ben egy Félelem nélkül című filmet csinált, amit litván-amerikai koprodukcióval csináltak, az is egy nagyon szép film volt János pápáról. Aztán volt egy lengyel dokumentumfilm 2011-ből, ami a Fehér ruhás vándor címet viselte.
De életrajzi film is készült
abszolút,
róla.
És az a pápa, aki ember maradt, ez 2006, ugye Giacomo Battiano, így van, az egy olasz-lengyel-kanadai film volt, ami például Ennio Morricone-nak a zenéjével ment. Tehát az is nagyon fontos, hogy Ennio Morricone vallásos ember volt, tehát második János pápa filmjében természetesen nem csak a Volt egyszer egy vadnyugatot lehet hallgatni, hanem nagyon jó zenét csinál ide, de Morricone kiváló zenét csinál például a jezsuitáknak a dél-amerikai missziójához is. Ott is a misszió című filmben csodálatos zene van, amit hallgatunk a rádióban, Szent Istvánban is biztos gyakran megy. Na, megy, mert így, mert ezek első osztályú, ami fontos, tehát, hogy Teslával, Volkswagennel, meg Mercedes-szel is lehet beszélni a Jézusról, de lehet beszélni szeméttelepeken, meg migránstáborokban is, sokféleképpen lehet beszélni Jézusról, ahogyan a Jézust követő emberek is nem egyformák. Tehát szegények is, meg gazdagok is, tehát vannak gazdagok, akiknek meg a gazdagságával kell valamit kezdeni, a szegénynek meg a szegénységével, tehát hogy mindenki küszködik a maga gondjaival. Visszatérve, a filmek tulajdonképpen megszakadnak 16. Benedekkel, is nagyon fontos pápa filmekről beszélünk, Benedek pápa igazából nem túl érdekes, több oknál fogva is.
Ugye? Ez a két pápában ő az egyik,
igen,
a fele.
Ugye, ja, itt most, ugye ez egy fontos dolog, hogy ugrottunk egy nagyot ugye a két pápához, ami szintén ugye egy nagyon fontos film, és a két pápa, ugye 2019-es a film, a két pápa, ami arról szól, hogy van a 16. Benedek, és van a Ferenc pápa, aki akkor még ugye csak bíboros. Ez egy brazil rendező rendezte, egy Frado Merri nevű rendező, egy brazil jó minőségű rendező, de nagyon sok pénzük volt, és megcsinálták szépen ezt a filmet. De ez is egy fikció. Tehát, hogy találkoztak, ismerték egymást, de ez így nem történt meg, amit ott látunk. De az fontos, hogy itt is egy olyan téma, vagy olyan film van, tehát ami megpróbálja közelhozni ezt a két alakot. És ugye azt mondtam, hogy megtörik a logika, mert 16. Benedekről nem készült igazából film. Tehát 16. Benedek nem egy szimpatikus figura. Részben Hitlerjugend volt, ugye nácizzák, azzal kezdődik az egész története, hogy őt folyamatosan, egyébként vannak ilyen filmek is, ugye a Bergóliónál is. Az a kérdés, hogy például a Bergóliót is a filmében, ahogy a róla készült egyik filmben folyamatosan, majd erről még beszélnénk majd Ferenc kapcsán, de hogy felemlegetnek neki történeteket, ugye?
A politikai múltját, mondjuk Hitlerjugendnek lenni, ez kötelező volt.
Persze, de ezt egy amerikai, vagy egy olasz kamasz, azt nem biztos, hogy tudja, hogy az kötelező volt, hanem azt hallja, hogy ez egy náci volt, és ugye akkor, tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon primitív olvasatta az egésznek, de 16. Benedeknek ez sajnos rá nyomta a bélyegét is, és a másik, hogy nem volt tulajdonképpen ő nem volt egy pasztorális pápa. Tehát egy okos ember volt, egy bölcs ember volt, nagyon sok mindent írt, de az emberek többsége egy betűt nem olvasott Benedektől, nem tudták, hogy milyen harcot folytat ő az egyházért, az igazságért, a teológiai tiszta gondolkodásért, tényleg egy profétikus munka volt, egy hatalmas nagy munka, de víz alatti munka, egy búvárkund volt, tehát 16. Benedek egy búvárkund volt, nem láttuk, hogy dolgozik, de fenntartotta a hajót, tehát a hajó az működött, és tulajdonképpen ehhez képest, hogy Bergoglio egy pastorális ember, tehát ő belenéz a szemedbe, és akkor ott van veled is. Ratzingernek, tehát a 16. Benedek nem volt ez a fő kérdés, hogy belenézze a másik ember szemébe, mert ő szövegekben nézett bele, vagy belenézett Platónnak a szemébe, vagy belenézett Jürgen Habermasnak a szemébe, sok gondolkodóval folytatott. Tehát nem csináltak róla filmet, de egy szellemi gladiátor volt, ezt nem tudtuk kihasználni, kiaknázni ezt, mert ráadásul nem volt fotogén se. Tehát őt nem érdekelt az, hogy fotózzák, vagy mi történik. Tehát ez nagyon fontos kérdés volt neki például, hogy vérben gázol a kereszténység. A kereszténység mártíriumra épül. Jézustól kezdve vérben gázolunk. Most is ölnek embereket, nyúznak meg embereket azért, mert keresztények, és hogy felveszi a piros cipőt. Mert a piros cipővel jelzi azt, hogy vérben gázolunk. És akkor azt mondja a Bergoglio, hogy jó, ezt most hagyjuk, van egy rossz fekete cipőm, ezzel jöttem, az van rajtam. Tehát ez egy másik fajta gondolat. Egyik se jobb a másiknál, mert nagyon is érthető az a piros cipő, csak lehet, hogy azt mondjuk, hogy a férfiak ne járjanak a piros cipőbe, ugye, mert az, és akkor jön egy esztétikai kérdés, vagy bármi. Tehát a világgal való bárbeszédben 16. Benedek egy gladiátor volt a víz alatt, és ő neki ez volt a feladata. Ferenc pápa pedig megérkezik, ugye, már azt mondja, jó estét. Ugye? Jó estét is, hogy...
Jó étvágyat az ebédhez.
És a többi. Tehát, hogy lefordítja ezt a dolgot. Hogy hát, tehát ő is maradott a Szent Márta házba, ott lakik, stb. Tehát kis autóval jár. Ezek nagyon fontos gesztusok, apróságok, de ez nagyon, nagyon volt érzéke. Ugye Dél-Amerikából jön, nagyon nagy a szegénység, és ott is ugye, ha rátérünk, akkor róla való filmek, nem tudom, hogy...
Igen, mondtad is, hogy amikor beszéltünk még telefonon, igen, hogy róla készült a legtöbb film.
Hát igen, ez a másik, hogy abszolút, ez részben a film történetek is van, hogy ugye itt tulajdonképpen 2015-től már folyamatos az érdeklődés, tehát ahogyan ő belépett, mondjuk a média figyelmébe, az első pillanattól, hogy kiállt oda, és ott a Szentpéter téren ott, hogy is mondjam, bemutatkozott, és ezzel a bemutatkozásával egy csomó ember felkapta a fejét. Visszatérve, tehát, hogy igen, a legtöbb film történetileg is azt lehet mondani, hogy Ferenc pápáról készült, tehát ő egy sztár. Egy sztár abban az értelemben is, ahogyan a filmesek is erről gondolkodnak. A két pápában is bemutatták. Tehát ő egy olyan valaki, akit szeretünk, aki egy közülünk, aki ért bennünket, akit mi is értünk, és ebben ott van a háttérben a dél-amerikai tapasztalat. Ugye a felszabadítás teológiája az, hogy a szegények vannak a középpontban, a felszabadítás teológiának ez a lényege, hogy a szegények vannak a középpontban. Ez mindig is így volt. Jézus is mondta, hogy szegények mindig itt lesznek, tehát nem ez a kérdés, csak hangsúlyeltolódások vannak, mert a második világháború a mással kezd megküzdeni. A francia forradalom idején az egyháznak mással kellett megküzdenie. Mindig van valamilyen harc. És ebben a harcban most éppen ugye előjön ez, hogy a szegények felé vissza kell nyúlnunk. Ugye az egyház, a mi egyházunk egy gazdag egyház. Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Európában mi jól élünk. Nyaralunk van, repülőgépeken töltjük az időt, és vannak emberek, akiknek meg nincs ennivalójuk. Tehát, hogy itt van egy ilyen ellentmondás, és ezt a Bergoglio eljöve onnan behozta a 8 milliárd embert az 1 milliárdos vagy másfél milliárdos katolicitásba. Tehát egyszer csak megérkezett 7,5 milliárd ember Rómába Bergoglióval. Azok az emberek, akik feketék, akik ázsiaiak, akik nem európaiak. Európa bizonyos értelemben egy provinciává vált, Róma is, amit vissza kell foglalni az emberiségnek. Visszafoglalta az emberiség Rómát. Bergoglio, és ez filmes módon is jelen van, ezt megérezte. Például a Wim Wenders csinál ugye jó filmet, 2015-ben egy hiteles ember ez a címe, most nem, ez 2018-as film volt, egy hiteles ember. Wim Wenders az Európai Filmakadémiának a vezetője. Tehát ennek az akadémia, a filmes világnak az európai, hogy is mondjam, pápája. Tehát egy értelmiségi, okos ember, katolikus iskolába járatta a gyerekét egyébként, van egy kedves kollégám, akinek a gyereke osztálytársa volt, a Wim Wendersnek, tehát komolyan gondolja az életét, ő is éli az szenved, megcsinálja a filmjeit, meg kell nézni, hogy Wim Wenders milyen filmeket csinált. Szóval ő Európában egy magas szintű szellemi, valaki is az a szöveg, hogy a Vatikán meghívta őt, hogy csináljon filmet. Hát nem valószínű, hogy itt egy kölcsönös figyelem volt, hogy a Wendersnek felkeltette az érdeklődését, és egy hiteles ember egy svájci-amerikai filmet csinál, egy német rendező svájci-amerikai pénzből készít az olasz pápával egy filmet, 92 perces, amiben leül a pápa, beszélget, nagyon érdekes dolgokat mond, és ugye az egész vatikáni archívum Wenders rendezi. rendelkezésére áll. Tehát Wim Wenders bemegy, és a vatikáni archívumokkal dolgozik. Ha elgondoljuk, hogy a felvilágosodás idején a francia forradalomban papokat végeznek ki, de nem csak, hát Koreában is kivégezték a papokat, meg Japánban is, meg itt vannak a mártírjaink, 40-es évek, 50-es években a pap mártírjaink, püspök mártírjaink vannak, tehát gyapálták a papokat, és ezt a hagyományt, ezt egyszer csak szembenéz vele ez a magas szintű intellektuális képesség, ami a Wim Wenders. És Wim Wenders elgondolkodik azon, hogy tulajdonképpen tényleg, hát itt azért nem babra megy a játék. És az a film például az egy hiteles ember, egy külső néző számára, aki nem tudja, hogy mi az, hogy egyház, nem tudja a különbséget a püspök, meg az éhesek, meg a nem tudom, bíboros között, ezekkel nem foglalkozik, azt látja, hogy itt van egy ember, aki arról beszél, hogy ha nincs ennivaló, akkor segíteni kell, hogy akkor számíthatsz valakire, stb. Tehát, hogy olyan szavakat mond, ami mindenki számára érthető.
Említetted azt, hogy ugye olasz színészek mentek a pápához.
Igen.
A származásuk miatt.
Igen.
A közös gyökereik.
Igen.
Miatt mondhatjuk így. Ez segített abban, hogy Ferenc pápáról filmek készüljenek?
Van egy film, 2021-es film, egy generáció története Ferenc pápával. Ez a Netflixen talán még meg is nézhető. Tehát van a legnagyobb stream oldalakon, ez a film, a pápa a Netflixen, meg a nagy megosztókon egy sztár. Tehát az emberek nézik, és ez növeli az érdeklődést. Tehát ez nekünk egy nagyon jó lehetőség arra, hogy is mondjam, hogy az emberekkel felvegyük a ritmust. Hogy hát lehet, hogy nem jártok templomba, de igyekeztek tisztességesek lenni. Igyekszel hűségesen élni, igyekszel a feleségedet tisztelni, a gyerekeidet felnevelni, nem akarod tönketenni őket. Tehát egy csomó ember van, aki az elmúlt 300 évben, vagy mondjuk inkább 400 évben eltávolodott szellemileg az egyháztól. De az ő ügye is. Tehát minden ember, ugye ez az anima naturaliter Christiana, ez egy nagyon régi, hogy minden embernek a lelke az keresztény. Az szenved, az boldog akar lenni, az örök boldogságra vagyunk beállítva. Aki nem az örök boldogságot akarja, az téved. Tehát az beéri kevesebben. Tehát a legnagyobb dolgot a keresztények akarják a világban. Ők boldogok akarnak lenni. Ennél nagyobb dolog nincs egy ember életében. És a pápa ennek a mémje. A Ferenc, a nép pápája az a 2015-ös film, egy német-argentin film, ami egy életrajzi sorozatban készül. Tehát 2015-ben van egy nagyon jó film, aztán Wim Wenders, egy német rendező, 2018-ban megcsinálja az egyhiteles embert. Aztán a Beyond the Sun, tehát ugye a nap alatt, vagy inkább fölött, ugye ez a Beyond az inkább azt jelenti, tehát hogy a nap fölött van valami, ez a filmnek a címe, ez például szintén erről a Ferenc pápának, tehát hogy van valami, ami még a nap fölött is van, és ez az Isten, az egyház Isten népe. Tehát amikor az egyházról beszélünk, akkor Isten népéről beszélünk, és ennek a pápa a jele, azt a film is érzékeli, fogja. Aztán van egy izraeli-amerikai film, egy Afinevsky nevű rendező, aki 2020-ben dokumentumfilmet készít, egy izraeli hátterű orosz fiú, aki ezt a filmet megcsinálja, és akkor rögtön ott van, ugye 2021-ben ez egy generáció története Ferenc pápa, ott nagyon érdekes, hogy Ferenc pápának ismerősei vannak a filmben, akik Afrikában művészként dolgozik, vagy betegeket ápol, vagy leprások vannak, vagy valami, és ezek között például az amerikai színben Martin Scorsese tűnik fel. Martin Scorsese, tehát egy amerikai Oscar-díjas filmrendező, Leonardo DiCaprioval meg a többiekkel dolgozik, és Hollywoodban egy sztár, de megcsinálja a Silence című filmet a jezsuiták japán missziójáról, a legjobb színészekkel, komoly költség, tehát hogy is mondjam, nekünk dolgozik. Ha valaki jó missziós filmet akar látni arról, hogy lehet mondjuk a japánoknál Jézusról beszélni, akkor meg kell nézni a Martin Scorsese-nek a filmét. Aztán ugye van egy a The Travels of, tehát a Ferenc pápával utazunk, ez a utazások Ferenc pápával, ez egy 2022-es Viaggio film, ami szintén egy ilyen dokumentarista. Tehát Ferenc pápa közel engedi a kamerát, az filmeseket, a filmesnek ad egy pohár vizet, hogy így áll te is, mert most beszélgetünk, tehát hogy szóval hogy egy lesz a stábból. A stábot közeleg, nem az, hogy nem lökögethetik meg, megfoghatják, mert nem viaszból készült, hanem emberből készült, akit megvádolnak azzal, például van ez a film, ugye, ami készül, ez a Ferenc a nép pápája, ahol világos, hogy a huntával együtt, aki akkor már ugye jezsuita vezető volt, és a huntával, az akkori huntával, hogy együtt dolgozik, és ott van a Jálics Ferenc történet, ugye?
Igen, ez előjön a két pápában. Mi nem is tudtunk róla igazából ide.
haza. Mert Jálics Ferenc, meg az egész jezsuita rend olyan diszkrét, ugye hát a jezsuitákat börtönbe is tartották. Az én lelkivezetőm Pálos Antal 12 évet ült börtönbe, 11 évet ült a börtönbe, azért, mert nem tudta, hogy mit csinál. Mert beszélt a gyerekeknek, fiataloknak, Jézusról. 11 évet ült a börtönbe, 3 évet magánzárkában. Tehát ezek az emberek, ezek csendben, ahogyan egyébként 16. Benedek is csendben húzta az igát. És ez a Jálics Ferenc szintén fél évig ott van bekötött szemmel, egy pincébe tartják, és nem tudja, hogy holnap kivégzik-e vagy nem.
Ez egy olyan dolog, ugye párhuzamba állítva Benedek pápával, hogy neki a Hitlerjugendséget hánytorgatták föl, Ferenc pápának pedig ezt a Jálics szállat.
És ugyanez van a konklávéba is, hogy mindenkinek van vaj a feje tetején, vagy nem tudom, hogy mondják, vaj a füle mögött, mindenkinek. Tehát aki ember, az bűnös. Aki ember, az bűnös. És ugye ez a film, a pápa, tehát a konklávénak a vége, hogy hát én a születésemmel mondja ezt az új pápa, hogy a születésemben hordozom a bizonytalanságot. Hát én magam vagyok a bizonytalanság, ugye? Tehát, hogy női belső szerveim vannak, és papnak felszereltek 30 éves koromban, és utána derült ki, hogy most mit kezdjek ezzel a dologgal, hogy öljem meg magam. Szóval mi legyen itt? Tehát, hogy két világ polgára vagyunk, hogy van az istenség, amivel dolgozunk, és van ez az állati hagyomány, az ösztöneink, a gyilkos hajlamaink, a hazugságaink, a nyomoraink, és a Bergoglio ezt hozta. Tehát a Bergoglio ezt a kettőt együtt tudta hozni, és visszatérve még ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye neki ezt a Jálicsról beszéltünk, tehát hogy a Jálics Ferenccel közösen miséznek, egymás szemébe néznek, és megbocsátanak. Mert is mondta, megbocsátottad neki. Tehát, hogy kiengesztelődés az nem úgy megy, hogy ha engesztelődjük ki szívbe egymással, ahogyan azt a misén mondjuk, az egy meló. Tehát az, hogy megbocsátani egymásnak, az 20 év, 30 év. Tehát, hogy mondjam, ez az embernek ez a sorsa, az embernek dolgozni kell a kereszténységgel. Olyan igénytelenek vagyunk a saját kereszténységünkkel, hogy nem dolgozunk rajta. Én meg csak szövegelek, ugye itt is a filmekkel kapcsolatban. És még fejezzük be akkor, mert a The Letter című, tehát a Laudato Si, ugye ez is a teremtés egyebek. Tehát, hogy ez egy üzenet ugye a földről, ez a film, A Message for Earth, ez a 2022-es film, ez tulajdonképpen annak a képes elbeszélése, hogy a pápa hogyan látja a világot. És gyönyörű szépen a víz, a halak, a felhők, tehát minden bizonyosan megáldódik, megáldja. Például a Netflix ezt a sorozatát egyébként az egy generáció történt a Ferenc pápával, a stáblistán az van, hogy a forgatókönyv Ferenc pápa. Tehát már filmes is. Tehát a film beteszi, hogy a forgatókönyv az tulajdonképpen már az ő barátaival forgatja, ajánlott 8 embert, menjetek el valahova a Óceániába, ott van az ember, valahol is, akkor beszélgestek. És az Óceániában ott van egy cipész, és az a cipész elmondja, hogy mi az, hogy kereszténység. Óceániában. Soha nem tudtuk volna, hogy ki az a cipész ember, de ott is vannak keresztények. Tehát nem csak fehér keresztények vannak Rómában vagy Budapesten. És hogy ez a honfoglalás, hogy visszafoglaljuk, Jézust foglaljuk vissza. Vagy ha úgy teszik, Jézus fogad vissza bennünket, hogy Rómában Bergoglio visszahozta ezt a 7,5 milliárd embert, és azt gondolom, hogy ez lesz a következő nagy kérdés, így most a pápa választásnál vagyunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni ezek alapján, de hogy senkit ne hagyjunk, hogy is mondjam, amikor Isten vándorló népe vagyunk, akkor senkiről se feledkezzünk meg. Tehát a kerekesszékesről se, meg aki fel van háborodva, de aki nem szerette a Bergogliót, mert nem értette, vagy mert nem jó volt neki megmutatva. Tehát sok munka van azzal például, hogy 16. Benedeket megértsük. 16. Benedeket megérteni lehet, hogy még 100 év lesz, vagy 1000 év, nem tudom. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi történik 300 000 év múlva velünk. Miközben mondom, 40 000 év óta vagyunk csak homo sapiens sapiensek. Tehát az, amivel mi beszélgetünk, itt van a kezedben ez az eszköz, felveszed a hangomat, ez csak 40 000 év. Hogy mi lesz itt 3 millió év múlva, ez ki tudja.
Nyilván ez egy költői kérdés volt, nem is próbálok válaszolni rá. De talán még akkor is lesznek pápákról szóló filmek, és lesznek, akik nézik majd őket. A pápákról, a Vatikánról és az egyházról szóló filmek világában dr. Lázár Kovács Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének docense kalauzolt bennünket. Ezzel mai reggeli beszélgetésünk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.